Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félők kívánságát, kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fönnálló énekül a 125. Zsoltár első és második verseit énekeljük. A 125. Zsoltárunk első versében van az a kifejezés, hogy nagy hiedelemmel, azaz nagy hittel. Majd a második versben arról énekelünk, hogy ahogyan az Úr megőrizte annak idején Jeruzsálemet, hogyan őrzi az ő népét. Személyes dolgot hagyd mondjak a testvéreknek. Kisgyerekkorom óta Sipos Ete Ámos tiszteletes úr prédikációt, mikor hallgattam Tápió Szőlősön, ő mindig váltotta a szemüvegeit, és úgy vágytam szemüvegre én is, és most már végre nekem is megadatott, hogy öregszem, és egy olvasó szemüveget fogok ezentúl használni a szószéken, de ez ugye hiba, lehetőségre is okot ad, mert nem gyakoroltam még túlzottan. De kérem, hogy nézzék el a testvérek, ha esetleg valami nem jól alakul itt a szószéken, a mozgásban, de szeretnék figyelni is az ígére is helyesen olvasni mindent. Istennek az ígéjét pedig Ézsaiás könyve 62. részéből olvasom. A ige hirdetés alapüzenete ennek a résznek a 6.-7. versei lesznek majd, de hallgassuk meg, hogy az Úr hogyan szól az ő ószövetségi népéhez akkor és ott, ami itt és most nekünk lesz személyes üzenetté és nekünk is szóló. Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, amíg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököl. Meglátják a népek igazságodat, minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak neked, amelyet az Úr szája határoz meg. És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében. Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak, én gyönyörűségem, és földedet így férjhez adott. Mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik. Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, s mint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni. Kőfalaidra, Jeruzsálem, üdvözlőket állattam. Egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. Megesküdt az Úr jobbjára, erőssége karjára. Nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, s idegenek nem isszák mustadat, amelyet munkálódtál. Hanem a betakarók egyék azt meg, és dicsérjék az Urat, s a beszűrők igyák meg azt szentségem pitvaraiban. Menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útját, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé, ímé az Úr hirdette mind a föld határáig, mondjátok meg Sion lányának, íme eljött szabadulásod, íme jutalma vele jön, megfizetése ő előtte. És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak, keresett és nem elhagyatott városnak. Legyen az Úr áldás az ő igéje hallgatásán, annak szívünkbe fogadásán, így helyünkön maradva imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, valóban fenséges és dicsőséges vagy, és ezt a te személyedet, isteni tulajdonságodat énekelhettük az énekben, hirdetted az olvasott igén keresztül is, és köszönjük, hogy a te szentséged nem eltaszít, hanem közel van magához. Tudod, Urunk, hogy ha van esetleg a szívünkben keserűség a bűnünk miatt, vagy lehet, hogy éppen már reggel is vétkeztünk ellened, amikor más valakit megbántottunk. Urunk, mi a te szentségedben látjuk a magunk elveszett voltát, bűnös voltát, de köszönjük, hogy pontosan ezért hirdeted magadról, szabadító Úr vagy, megtartó Isten. És köszönjük, hogy az Úr Jézusban jelentetted ki így magad. Hadd tekítsünk ezért ő rá most is. Hadd lássunk téged atyának. És köszönjük, Urunk, hogy a te isteni jelenlétedben a szívünket megvidámítod, megvigasztalod, megerősíted. Hirdetett igében is szólj hozzánk személyesen. Kérünk, hogy vigasztald a gyászolókat közöttünk, azt a családot is, akik ezen a héten álltak meg a ravatal mellett, és azt a családot is, akik eljöttek emlékezni a 3 évvel ezelőtt elhunyt szerettükre. Kérünk, Urunk, arra, hogy velünk együtt láthassák meg, halál fölött is győztes Úr vagy, aki a te vigasztalásodat csak ugyan isteni jelenléted bizonyosságával adod. Köszönjük mindazt, amit kijelentettél az Úr Jézus feltámadásával. Rettenetes, hogy ő neki meghalni kellett, értünk, helyettünk, de köszönjük, hogy az Úr Jézus él, és nem csak a földi életre, hanem az örökké valóságra nézve is biztos reménységet jelent. Szólj hozzánk, kérünk személyesen, minden, ami gátolná rád figyelésünket, vedd el, emelj fel magadhoz, ahogy kértük is atyánk az Úr Jézusért. Amen. Az Úr bűnbocsátó kegyelmét, testvérek, az ige szavával hirdetem. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Folytassuk, testvérek, az énekszóban mondott imádatot, hálaadást és könyörgést, a 255. számú dicséretünket keressük ki. 255. számú dicséretünk első 3 versét, és az utolsó 2-t, a 7. és 8. énekeljük. Ebben is az Úr fenségéről, nagyságáról énekelünk, figyeljük az ének szövegében, hogyan bátorít bennünket, miközben mi magasztaljuk az Urat. így helyünk a varadba fohászkodjunk. Édesatyánk, talán előfordult, hogy úgy éreztük, mint a hamisságot rosszat tettél volna velünk, vagy másokkal, de köszönjük, hogy most is megvallhattuk. Te akkor is igaz vagy, és minden cselekedet egy jóság és igazság, amikor nekünk nem tűnik olyannak talán. Áldunk, hogy Te az Úr Jézusban jelentetted ki is vagy, és az ő elvégzett váltság művében igazoltad. Köszönjük, Urunk, hogy ezért bízhatunk benned minden körülmények között, és most is azt kérjük, hogy az Úr Jézusról szóló evangélium örömhíre erősítsen, bátorítson, fedjen, ha kell, és vigasztaljon. Amen. Az igéhirdetés és alapigéje tehát az Ézsaiás könyve 62. részének 6. és 7. verseiben található az egész rész fényében. Így szól tehát az Úr. Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot néki, amíg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. Hogy az ember egyre régebb óta lesz fiatal, nem csak szemüvegre van szüksége, hanem egyre inkább az emlékeztetés segítségére is. Én többször jártam úgy a gyülekezetben, hogy valakinek megígértem valamit, elfelejtettem fölírni, mert mondjuk itt a templomajtóban mondtam, hogy persze, igen, de a hivatal fele már másik három ügy is előjött, nem volt fölírva, ezért elfelejtettem. Mai modern eszközökben még néha Isten tiszteleten is lehet hallani azt az emlékeztető funkciót, ami megcsörren, megszólal egy hang, és egyből eszünkbe juttat valamit, hogy igen, most van az ideje. Az igazán fontos dolgoknál azonban azt tapasztalom, hogy tényleg másokat is meg szoktunk kérni, hogy ne felejtsetek el emlékeztetni. Szükség van a barátnak vagy a megbízható személynek a segítségére, és kérjük, hogy segítsenek emlékeztetni. És mindig fennáll a veszély, hogy amikor a Bibliában Istenről olvasunk, akkor elkezdünk róla úgy gondolkodni, mintha ő a mi szintünkön lenne, és a mi emberi tapasztalatainkból kiindulva gondolunk arra, hogy ő olyan, hiszen használ a Szentírás antropomorf emberi életből vett példákat is az Úrra. De arra figyelni kell, hogy amikor ilyen is szerepel a Bibliában, akkor azért mindig tudatosítsuk, hogy ő az Úr. És lehet, hogy egy kifejezés vagy egy gondolat a Szentírásban, ha első olvasásra olyannak is tűnik, mint a hasonló viselkedne hozzánk, de kiderül az egész részben, meg az egész írás fényében, hogy ő azért mégiscsak másfajta. És itt az Ézsaiás könyve 62. részében remélem kihallottuk mindenképpen azt a titokzatos igazságot, mondatot, vagy olvashattuk is a napi csendességben nem olyan régen, hogy itt Istenről úgy olvasunk, mint akit emlékeztetni kell. Ő maga rendel őrizőket, akiknek ez a feladatuk, hogy emlékeztessétek az Urat. Ne hagyjatok nyugtot neki. És én tényleg, amikor így olvastam ezt az igét, rögtön erre gondoltam, hogy miért megfelejt Isten. Nem erről van szó. De szeretnénk megvizsgálni ma, hogy tényleg az Úr milyennek is akarja magát mutatni most nekünk is, az Ószövetségének is, és nekünk is. Amikor így beszél önmagáról az írásban, hogy olyan valaki ő, aki várja, sőt elvárja az emlékeztetést. Aki kéri, hogy ne hagyjanak nyugtot neki azok a személyek. Meg kell vizsgálnunk, hogy kik is ezek az őrizők. Mi is volt tulajdonképpen, amit végeztek. És az is izgalmas lesz, remélem, hogy vajon ez akkor nekünk egyáltalán üzenetet hordoz-e, vagy csak akkor is, hogy jelentett valamit, és nagyon jó, hogy Isten ilyen, vagy esetleg lehet, hogy mi is lehetünk ilyen őrizők, akiknek ez a nagy kiváltság adatik, hogy emlékeztetitek az Urat. Két gondolatról beszéljünk tehát, hogy milyen az Úr, és mit is jelent az emlékeztetés, miért ilyen ő, és ezt hogy lehet esetleg a gyakorlatban megélni ma is, ha meg lehet. Hogyha követjük a református kalózunk szerint az ézsaiási fejezeteket, akkor láthatjuk, hogy most már napokon át, fejezetről fejezetre mindig az Úrra mutat, meg az Úr szolgájára, az ő felkentjére, aki által szabadulást készített, készít a népének. A 61. rész első verse nagyon híres, Jézus ezt idézi Názáretben, mikor először szólal meg nyilvánosan ott Názáretben, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Az Úrnak lelke van ír rajta, mivel hogy felkent engem. Emlékszünk, Krisztus neve, kifejezése, méltóság neve éppen ezt jelenti, hogy felkent. Az Úr szabadít, megtart. És az is látszik ezekből a fejezetekből, ha valaki már olvasta reggel a 63. rész második felét, meg a 64. részt, láthatta, hogy milyen szörnyű mélységben van Isten népe. Még egy bűnvaló imádságban is olyan sok negatív, sötét kifejezést kell elmondani az imádkozónak, mert nagyon nehéz állapotban vannak. Nem véletlenül van szükségük szabadításra. Ha csak arra gondolunk, hogy mit jelentett az izraeli országrésznek az asszír fogság, Júdának a babiloni fogság, a bűneik, a sokféle nehéz teher, a fogság után is voltak fizikai gondok, Nehémiásnak kőfalat kell építeni Jeruzsálem körül, közben kiderül, hogy a házasságok abban az időben is nagyon nehezek voltak, akkor is volt egy csomó válás, családok mentek tönkre, lelkileg is, fizikailag is nagyon nehéz állapotban az Úr népe. A láthatókra nézve reménytelen helyzet. És nem tudom, hogy mi milyen szívvel jöttünk ide, tele vagyunk örömmel, mert most minden olyan szép és jó, vagy lehet, hogy reménytelen helyzettel, gyászolók is vannak közöttünk, ahogy az imádságban is imádkoztunk értük, a gyászban se egyszerű átérezni azt, hogy van vigasztalás és van reménység. Egy biztos azonban, hogy a láthatók az csak a valóság egyik része. És itt a 62. részben, éppen a 6.-7. versek üzenete fényében ki kell nagyon emelni, hogy a láthatatlanok is valóság, és Istennel kapcsolatban most különösképpen ezen van a hangsúly. Hogyha akár a nagyon sötétnek látszó jelen helyzetét vizsgálja is, vagy látja az Úr népe, de ha az Úr népeként az Urat látja, akkor már most a jelenben is sok minden megváltozhat. Talán még az érzéseiben is. És Isten itt egyszerűen azt ígérte meg, hallottuk sokféle kifejezéssel, hogy ő szabadulást készített, és készít. És ez végbe fog menni. Minden körülmény ellenére. Még a nép esetleges bűne ellenére is. Isten a jelenben mindent úgy mond és úgy tesz, hogy a boldog jövendőt készítse, addig pedig a jelenben is mutat önmagára. Itt vagyok én, aki majd ezt a jövőt elkészítem. Rám kell figyelned, Úr népe. És mikor így önmagára mutat, a mostani szakaszban minősítetten is ki kell emelni az emlékezés gondolatát. Milyen az az Úr, aki emlékezik? És azért kezdem ezzel, mert majd az emlékeztetésről beszélünk, de Isten most is úgy beszél magáról, mint aki emlékezik is. Több ilyen kifejezés juthat nekünk is eszünkbe az egész Bibliából. Megemlékezett az Úr valakiről vagy valakikről, és nagy dolgok történtek. Én az egyik leghíresebbet hadd hozzam ide, amikor Noé idején az özönvíz is elmúlt, és Isten megígéri a szivárvány jelét, szövetségi jelét. Noénak is, és rajta keresztül az egész emberiségnek. Ez tehát a hitben még nem járókra is vonatkozik. És remélem, hogy nagyon emlékezünk arra, hogy Isten ott azt mondta, hogy azért helyezem oda a szivárványt az ég felhőibe, hogy megemlékezzem én. Persze nekünk is emlékezés segít ez az Úrra. És egyáltalán, ha belegondolunk a szivárványt, mi mikor szoktuk meglátni? Amikor már nem csak sötét felhők vannak az égen, hanem valahol kibújt a nap. És lehet, hogy még a távolban sötét felhők vannak, és hatalmas vihar, és ott károk is lehetnek, de mi már a szivárványt látjuk a mi szempontunkból. És a szivárványa Isten jelzi, hogy ő emlékezik, sőt magát emlékezteti. Mert amikor Isten emlékezik, az nem azt jelenti, hogy valamit csupán intellektuálisan, mentálisan tud, ért, hanem ennél sokkal több. Pontosan azért, mert tud valamiről, törődik is azzal. Cselekszik is. Ha Isten megemlékezik, akkor ott mindig történnek a dolgok. Lehet, hogy még nem most éppen azonnal, de csak idő kérdése. Az Isten emlékezése hihetetlen bátorító az ő népének. A jelenben tudom, hogy ő kicsoda, ő mit tesz, és a jövő biztosan be fog következni. Tehát semmiképpen sem arról van szó, hogy felejtene az Úr. Hadd jelezzem, hogy már az ókorban is, amikor fordították a héber szöveget, akár a görög vagy a szír fordításra gondolunk, maguk a fordítók nem merték lefordítani így, hogy emlékeztetitek az Urat. Mert féltek, hogy nehogy arra gondoljunk, még mi is miközben fordítjuk, hogy Isten felejtene. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy Károli, amikor fordította magyar nyelve, ugye ő, aki legelőször a teljes Bibliát lefordította, Károli ő nem félt lefordítani akkor is a kifejezéseket, szavakat, hogyha ő maga lehet nem értette, vagy furcsa volt neki. Látta, hogy mi van ott a szövegben, és az egész rész meg a Biblia fényében az a jelentés, az van ott. És ő oda leírta. És nekünk is néha nehézséget okoz, hogy most akkor hogy is van ez? De visszaadta a szó jelentését, ami mutat az Úrra. Mire gondol tehát Isten, hogy mit akart mondani, amikor önmagáról így beszél? Őrizők, akiknek az a feladatuk, ti, akik az Urat emlékeztetitek. Amikor az írásmagyarázók ezzel elkezdtek intenzíven foglalkozni, akkor adtam, hiszem, hogy az Úr lelke nekik ezt a gondolatot, hogy tulajdonképpen itt egy prófétai kép van, egy olyan ókori trónterembe vagyunk, ahol ott az uralkodó, és ott vannak mellette a magas beosztású tanácsosok, vezetők. És voltak olyanok, akiknek a feladatuk az volt, vagy az is volt, hogy az uralkodó előtt is ott a trónteremben képviseljék a törvényeket, a parancsokat. Az uralkodó se felejtette el, hogy milyen törvényt hozott, de a tanácsosok, azok a személyek, akik ott álltak mellette, a személyükben is hirdették, hogy ebben a trónteremben amilyen döntés születik a király részéről, az biztos, hogy be fog következni. A király is biztosíték, és ott vannak az emlékeztetők. Itt úgy olvassuk, kőfalaidra Jeruzsálem őrizőket állattam. Ezzel a képpel akarja kifejezni, hogy mint a kőfalon levő őrizők intenzíven figyelnek, és ott vannak, a feladatuk pedig az emlékeztetés. Tehát nem, hogy felejtene Isten, ha most már a kép értelmére gondolunk, pontosan az ellenkezője. Az emlékeztetők személye is azt hirdeti, hogy Isten, az Úr emlékezik. Nem csak magát emlékezteti, ez a Noé történet, hanem itt azt mondja, vannak emlékeztetők, akiknek ez a feladatuk, hogy emlékeztessék őt. Olyan jó ezt kimondani, hogy az Úr nem felejt. Jut eszünkbe olyan bibliai ige, ahol még az Isten népe is ezt érezte, hogy az Úr elfelejtett. Ha most nem jut eszünkbe, majd nem sokára a testvérek figyelmébe ajánlok néhány ószövetségi igét, csak most kérdésként, ha végig gondoljuk, hogy van erről szó, hogy Isten népe úgy érzi az Úr, hogy elfelejt, akkor mindenképp, amikor csak a láthatókra nézünk, és azok éppen sötétek, amikor minden szép és jó, akkor kevésbé szoktunk azon gondolkodni, hogy jaj, az Úr elfeledkezett rólam. Hát éppen átérezzük az örömét az ő nagy csodáinak. De amikor nem ez van, amikor még minden sötét, látjuk, hogy itt Isten az ő szava hihetőségét akarja kiemelni azzal is, amikor a 8. versben így mondta, megesküdt az Úr jobbjára, erőssége karjára. Fölemeli esküre a karját. Nem csak ígér, hanem esküszik. Zsidókhoz írt levélben pedig ezt olvassuk a 6. részben, Ábrahám történetéhez kapcsolódóan, hogy ha Isten ígér és esküvel ígér, az két változhatatlan tény. Ennyire biztos az, amit mond. De nem csak a szava megbízható, hanem a szava miatti cselekedete majd tette. Amiben már most benne van, csak most még a láthatókra nézve nem látszik, amit majd végbe visz a jövőben. De a jövő bizonyos. Sokszor ezért olvassuk az állítmányoknál, magyar Károli fordításban is múlt időben. A prófétai múlt. Valami még jövőbeni, de az Úr számára már olyan, mintha elvégezte volna. Végig az Úrra fókuszál tehát a prófétai kijelentés. És ezt látjuk és hisszük, akkor tulajdonképpen már nem is fontos, hogy most kik is ezek az őrizők. Persze, hát csak kíváncsiak vagyunk talán, de jelzem, hogy az, megint hagyd mondjam, így az írásmagyarázók közül vannak, akik úgy gondolják, hogy itt a mennyei trón lehet a prófétai képben, tehát ott a mennyei dicsőségben az Úr és az ő angyalai, ez esetben angyali személyek az őrizők, akik ott vannak és emlékeztetik az Urat. Lássuk az Urat, aki ilyen hatalmas személyek által is igazolja nekünk, itt élő hívő népének is, hogy ő megbízható. Én majd a folytatásban a másik magyarázatból akarok kiindulni, hogy lehetnek emberek is. Calvin is ezt a magyarázatot mondta, ő prófétákra gondolt. Ugyanis az Ószövetségben is van szó erről, hogy a proféták tiszta nem csupán az volt, hogy hirdessék az Úr igéjét, akár jelenről, akár jövőről, hanem benne volt az is, amikor a proféták imádkoztak a népért. Gondoljunk arra, hogy Dánielnek is milyen fantasztikus imádságai vannak a könyvében. Vagy Mózesre gondoljunk, aki az aranyborjú történet után milyen vehemensen könyörög az Úrhoz, és közben jár a népért. Tehát a prófétai tisztséget hordozó hívők, emberek is lehettek. Az angyalok a mennyei trónterem képe, ha próféták vagy hívő emberek, akik a földön élnek és ott imádkoznak. Itt akkor az imádság gondolata mindenképpen ott van. Egyfajta közben járó imádság. Hadd jelezzem a folytatás miatt, hogy ha itt most angyalokról van szó, akkor is bátorít Isten, hogy ő megbízható. És az egész írás alapján, és az Ézsaiás könyv alapján is mondhatjuk azt, hogy mindenképpen benne van, ha látjuk az Urat ilyen bátorító, hatalmas úrként, aki megbízható, az a kijelentés, hogy ilyen szívvel imádkozhatunk hozzá. Ami a plusz jelentést adja bátorításul nekem, és hiszem, hogy nekünk, hogy Jézus Krisztus maga is megérte ezt, és az ő tanítványainak is feladatul is adta, hogy kérjetek, keressetek, zörgessetek nagyon intenzíven. Gondoljunk arra a példázatára, amit a hamis bíróról mondott, hogy az özvegyasszony, akinek gondja van, és szeretné az igazságot, de a bíró az hazug, hamis, de a nyakára jár. Bocsánat, hogy így mondom, de Budapesten talán így lehet mondani. És a végén már nem bírja. Isten, nem tisztelek, embert se becsülök, de mivel a nyakamra jár, hát megteszem, amit kér. Fizetni nem tudott neki, lefizetni, de eldöntött. És Jézus így mondja, látjátok, hát még a hamis bíró is, hogy viselkedik, mennyivel inkább a ti atyátok, az Úr. Benne van tehát az, hogy kitartóan, hűséggel imádkozni. Hallottuk a köszöntés igéjében is, hogy kikhez van közel az Úr. Közel van az Úr mindenütt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. De ez a Zsoltár bátorítás nem úgy hangzik, hogy amennyiben nem hívott hűséggel nem lesz közel hozzád, hanem éppen azt akarja mondani, hogy a közellétének a valóságát mennyire át lehet élni akkor, amikor imádkozik a zsoltáros is, mi is hűséggel, kitartóan, szüntelenül. Az Úr rendeli ezt a fajta imádságot. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, ne hagyjatok nyugtot neki, amíg be nem teljesedik az ő szava. Dániel imádságára is gondolhatunk, aki amikor olvasta a Jerémiás próféta könyvét, és olvasta, hogy 70 év a fogság, ő már közel volt ahhoz az időhöz, amiről a profécia szólt. És majd nézzük meg, hogy a 9. részben, ott a könyvében, hogyan imádkozik Istenhez. Dániel vehemensen közben jár. Imádkozik az Úrhoz, hogy az ígéretét teljesítse be, hiszen itt van, Uram, te mondtad. Nem arról van tehát szó, hogy itt az ember irányítaná az Istent, vagy a másik jelentés lehetőségén, hogy az angyal, a teremtmény irányítja a teremtőt, az Urat, hanem arról van szó, hogy mennyire részévé válik az isteni személy gondolatának, tervének, céljának, munkájának a hívő ember, akár proféta, ilyen emlékeztető szolgálata, feladat végzése. Az a fontos tehát, hogy ne csupán azt lássa, aki ezt a szolgálatot végzi, ami a láthatók. Mert az mutathatná azt csupán, hogy még nincs minden elkészítve, még nem teljesedett be minden, amit Isten ígért. Hanem azt lássa, hogy igen, még nem, de tudom, hogy ki ígérte, és tudom, hogy mi az ő szándékának a végbe menetele folyamata. És hagyj egyezzem meg, hogy Calvin itt is olyan szépen magyaráz, az ő gondolatát, ha nem is szó szerint, de magát a képet ide akarom hozni a testvérek elé, így írja Calvin az isteni szabadítás folyamatát, menetét, amikor azt mondja, a megvalósítás kezdete a fogságból szabadulás, a babiloni fogságból. Folytatása a hazatértek megőrzése. Gondoljunk arra, hogy Nehémiás vagy Ezrás könyvei miről írnak, vagy Eszter könyve. Tehát a fogságból szabadulás követte a hazatértek megőrzése. Calvin így folytatja, világzásának indulása Jézus eljövetele. Érlelése az újszövetségi nép élete, a teljes virágzás pedig az Úr Jézus második eljövetele. A szabadítás, az isteni ígéretek beteljesedése az Úr népére vonatkozóan folyamatába látva. Mi az Úr újszövetségi népeként vagyunk, és várjuk Jézus eljövetelét. De ha tudjuk, hogy Isten hogyan szabadította meg az ószövetségi népet, az újszövetségit is, mit jelent a bűnbocsánat, a szabadítás egésze, a földi életre és az örök életre nézve, akkor látjuk a megváltó mű egészét. Még a teremtett világ is meg fog újulni. Most lehet, hogy minden szörnyű, de ha látjuk az Urat és az ő felkentjét, látjuk, hogy amit ígért, az beteljesítette, ami pedig még hátra van, az is beteljesedik bizonyosan. A múlt is Isten tette, elvégeztetett, a jelenben is ő cselekszik, most is, és a jövendőben is ő cselekszik majd. Mindenben ő ránéz, amikor az őriző emlékezteti az Urat. És itt mindenképpen Jézusra utaljunk újra. Hiszen a nagy szabadítást az Úr Jézusnak is tulajdonképpen úgy kellett átélnia, hogy magának is igazolni kellett, hogy az Atyával beszélgetve az ígéret beteljesítésének a kérdését meg kellett tárgyalni neki is imádságba. A fiú, az egyszülött fiú ott a Getsemáné kertben mondja az atyának, atyám, neked minden lehetséges, ha lehet, más formában teljesedjenek be az ószövetség ígéretek. De akkor mi lett volna az Ézsaiás 53. részében leírt Úr szolgájával? A bűnt is magára kellett venni. Nem csak a betegséget, meg a fájdalmainkat. Az ítéletet. Ha Jézus nem iszta ki az ítélet poharát, ha Jézus nem mondja, hogy én Istenem, miért hagytál engemet, ha nem éli át a kereszten nem csak a testi, hanem a lelki halált, akkor nincs megváltás. És Jézus ott a Getsemáné kertjében imádkozik, és megerősít ő maga is, az Úr felkentjeként, hogy amit megígért az Isten, megígért az Atya, most mondjuk így, azt az Úr szolgálja a fiú kész vállalni. Ilyen értelemben, hogy mondjam így, Jézus emlékezett és emlékeztetett. Ott ő kért is valamit. De eldőlt minden. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, mi tehát Istennek valamennyi ígéretét ennek a fényében láthatjuk. A személyes életünkre, a házasságunkra, a családi életünkre, a magyar népünkre, a gyülekezetre nézve meg így világméretekben is igaz ez. Mert mi látjuk, hogy a megváltó mű elvégeztetett. Csak a kiteljesedése, a teljes virágzás van még hátra. Ezért kérdés, hogyha személy szerint is, és mint közösség is magunkat oda helyettesítjük az üdvözők személyébe, itt a prófétai kijelentésben, hogyan élhetjük meg? Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. Ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségesé teszi Jeruzsálemet a földön. Ha az imádságról van szó, akkor mindenképpen benne van tehát az a szüntelen éjjel-nappal, egész nap és egész éjjel. Most már ugye a 10 órai istentiszteleten is az új épület nagy termét szeretnénk azoknak az édesanyáknak vagy édesapáknak fenntartani, akik a kicsikkel vannak ott is, úgy hallgathatják valamilyen csendben az igehirdetést. Az istentiszteleten így vesznek részt. Ez mutatja azt, hogy van sok kisgyermek a gyülekezetben, hála az Úrnak, de remélem, hogy a testvérek látják, kézzelfogaton is láthatjuk, hogy még mindig vannak kisbabák, akik készülnek megszületni. Gyarapszik a gyülekezet. Ha csak a gyermekek születésére gondolunk, egész nap, egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Mert tudom, hogy voltak és vannak olyan párok, ahol nem született éveken át gyermek. És lehet, hogy nem is fog születni. És ilyenkor hogyan imádkozik az őriző, akik szülők szeretnének lenni? Vagy szülők lettek? Megszületett a gyermek. Akkor meg elkezdünk azon izgulni, hogy vajon akkor mikor fog megtérni. És amikor tékozló fiú vagy tékozló lányjá lesz a gyermekem, vagy unokám, vagy dédunokám, akkor nagyon fájó kérések, könyörgések, panaszos imádságok is hangozhatnak, mert van erről is szó a Bibliában. De az ige szakasz arra mutat, amikor egy ilyen nagyon nehéz élethelyzetben is úgy imádkoznak a családtagok, mint akik az Urat látják. A keresztelőkor elmondott ígéretek, vagy a konfirmációkor kapott áldás igék, azok azért állnak akkor is, hogyha tékozló fiú vagy tékozló lány lett valaki. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. Jézus maga is egyébként Lázár sírjánál sírt, és sokféle oka volt ennek. A tény, hogy ő sírt, pedig tudta, hogy fel fogja támasztani Lázárt. Lehet, hogy sírunk mi is, kesergünk, mert valami nagyon rossz, és nagyon sötét, és reménytelennek tűnő, de ez az ige azt mondja, lásd az Urat ilyennek. És így imádkozz. Emlékeztesd az Urat. És ott van az a reménység, az a bizonyosság. És ez csak egy helyzet a családi életünkre vonatkozóan. Mivel a házasság hete nem is olyan régen volt, és bizony a házasság hetén is a prédikációban szólni kellett erről, amikor özvegy lett valaki, vagy amikor elvált lett valaki, vagy válás előtt vagytok. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, látni az Úr megoldását, szabadítását, vagy özvegységben, vagy válás után az újrakezdés lehetőségét. De nem a fájdalom van ott, hanem az Úr. Most bőti időszak van, még a világiak is tudják, számukra, reformátusok számára akár egész évben lehet bőti időszak, hiszen nem azon van a hangsúly, hogy mit nem eszünk, vagy mit nem teszünk, hanem az Úrral való közösségért valamit most nem úgy cselekszünk, mint ahogy hétköznapokban szoktunk. Általában azért az ételektől való tartózkodásról van szó a Bibliában, mert nem a Tesco-ba lehetett megvenni az ebédet és megmelegíteni a mikrohullámos ütőben és készen van, hanem ott az egész délelőtt is kellett egy édesanyának a család számára főzni. Bőti időszakban, ha nem eszik a család, akkor még egy édesanyja is sokkal több időt tud az Úrra figyelni. De a hangsúly ezen van, közel az Úrhoz. De az ige most nem azt mondja, is elcsendesedni nyugodtan. Ez is nagy ajándék. Vannak csendes hetek, csendes hétvégék, csendes napok. De az ige azt mondja, hogy ne hagyjatok nyugtot neki. Ez azt mutatja, hogy az imádságaitok is egyfajta harc, ahogy hallottuk a múlt vasárnap. Azért nem hagyunk nyugtok neki, mert ő kéri, ő parancsolja, mert ez az emlékeztetés része. De nem azért, hogy Uram, csináld már meg, még mindig nem csináltad, meddig kell még várni. Nem ez, hanem Uram, te megígérted. És a te ígéretedre hivatkozva és azt híve, abban bízva, reménykedve, tedd Uram, és hagyd legyek én is eszköz, amiben nekem kell. Mert újra hagyd mondjam ki, az őrizők emlékeztetése része, még lehet ezt is mondani, feltétele az ígéret beteljesítésének. Az Úr cselekszik, elvégzi. Ha valaki most éppen bőjtöl, bőjti időszakot tart, szeretném mondani, az Úr közelségén van a hangsúly, ha pedig ő közel van, akkor lehet, hogy nem is olyan nyugalmas időszak ez, hanem feladatok. Küldetéssé válik a nagy kiváltság. És most, hogy mondjam, azt a két negatív lehetőséget jellemzőt, ami ószövetségi példákban ott van, nem kételkedésből fakad semmiképpen, tehát Isten szava tettei elleni bizalmatlanságból, Ézsaiás könyve 40. rész 27. verse, Miért mondod Jákob, szólsz eként Izrael? Elfeledkezett rólam az Úr, ugye, mert nem gondod Istenem. A 49. rész 14. verse pedig így szól Sion, vagy és szól Sion, elhagyott az Úr engem, rólam elfeledkezett az Úr. Így érzi Isten népe. Nem tudom, hogy érezted-e már ezt. Én éreztem, sajnos többször is. Elhagyott, elfeledkezett, nem gondol velem, nem törődik velem. Hiába van ott, hogy emlékezik Isten, persze mindenki másra, csak éppen rám nem. Mert a láthatók azért ilyenek, és még benne lehet az is, hogy azért, mert én is vétkeztem, és azért ilyen kilátástalan minden, de az Úr meg azt mondja, de ha rám nézel, akkor kire tekintsél? A másik ige, nem csak, hogy nem kételkedés és bizalmatlanság, hanem még az is benne van, hogy nem is annyira az Úr beteljesülésére való koncentrált figyelés. Hogy valami, amit tudom, hogy be fog teljesíteni, és azzal van tele a szívem, tehát az ajándék, az ígéret, csak hogy nem az ígéretet adó Úr. A 37. Zsoltár 5. verse, remélem jól ismerős, hagyjad az Úrral te útadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. És hogy szól az előtte levő? Gyönyörködj szíved kéréseiben, és az Úr megadja. Ugye fordítva van. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad vágyakozni az Úr ígéretének beteljesülésére. Csak az igei üzenet miatti hangsúlyon van most az üzenetnek is a hangsúlya. Hogy amikor az Úrra figyelek, akkor a személyes életem ígéretei, vagy a házasságotokra, a családi életre, a gyülekezeti életre vonatkozó ígéreteire is így tekintek. Az Urat, és így emlékeztetem. Maximálisan az Úrra figyel ez a fajta szolgálat. Aki még az emlékeztetés is, tehát az üldözők emlékeztető feladatát, szolgálatát azért adja, hogy lássuk őt ilyen megbízható, szerető Istennek Jézusban. Hallottuk a bűnbocsánat hirdetés igéjét, ott a Római Levél 8. részéből. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ez a vele együtt mutatja, hogy Jézussal, Jézusért adja Isten az ő személyes közelségét, a bűnbocsánatot, a szabadítást. Ha még nem vagy Jézusé, ezért hív a mostani igéidet és üzenete is, hogy gyere ehhez az Úrhoz. Lehet rá haragudnod. Lehet, hogy úgy érezted, hogy elfeledkezett, és azért nem törődt Istennel. De az ige hív, hogy ő nem olyan, amilyennek elképzelted, hanem olyan, amilyennek kimutatta, kijelentette magát Jézusban. Én még írtam föl sokféle példát a földi életünk lehetséges helyzeteiből, de ezeket nem szeretném elmondani. Mindannyiunknak megvannak a magunk ígéretei, amik fontosak, ott vannak a szívünkben, de a hangsúly, hogyha őriző, emlékeztető az életünk, már pedig az lehet, akkor erre figyeljünk, hogy az Úr, az ő ígérete és az ő személye. És azzal fejezem be, hogy még ebben is, amikor mi imádkozunk talán, és így emlékeztetjük az Urat, nem hagyjuk nyugodni, még ebben is tulajdonképpen megéljük azt, amit Jézus. A Korintusi 2. levél 1. rész 20. verse egy nagyon nagy mondat a Bibliában, mikor azt mondja, hogy Istennek valamennyi ígérete, ő benne, azaz Jézus Krisztusban lett igenné és ámenné. Bármi, ami az Isten ígérete szerint áll a Biblia alapján, és az lehet, hogy nekünk nagyon személyessé lett, az mind Jézus Krisztusra mutat, és Jézus Krisztusban a miénk. Minden a megváltó Úrhoz kapcsolódik, mert vele együtt mindent. De ez az ige folytatódik is ott a 20. versben, azt mondja tehát, valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ámenné, az Isten dicsőségére mi általunk. Isten dicsőségére gyönyörködj az Úrban. Mi általunk. Megadja szíved kérdéseit, hagyjad az Úrra az utadat. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. ne hagyjatok nyugtot neki, ami dicsőségesé teszi mindazt, amit megígért. Ilyennek mered-e látni az Urat? És ebben az Úrban bízva, mersz-e magadért, vagy másokért is akár imádkozni, az Úr erre az őriző szolgálatra hív most bennünket, akik az övéi vagyunk. Amen. A 611. számú énekünk az énekgyűjteményben, az az ének, amit nagyon sokan szeretünk is, az Úr csodása működik, de útja rejtve van. Az első két versét énekeljük most csupán, 611-es énekünk első két versét, és figyeljük, hogy Isten munkája, terve, személye milyen módon jelenik meg ebben az énekben is. Folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, itt a gyülekezet közösségében, igédet hallva, könnyebb talán rád tekintenünk, bíznunk benned. De tudod, hogy ha kimegyünk innen, az élet Isten tisztelete zajlik tovább, munkahelyen, családban, ahol lehet, hogy tényleg nehézségek vannak, nagy problémák, vagy várnak ránk, de Urunk, ott is akarunk látni téged, látni az Úr Jézust. Köszönjük, hogy szent lelked és igéd által ott vagy. Áldunk azért, aki vagy, ami számunkra is, és köszönjük, hogy Jézusban tényleg elvégeztél mindent. Szeretnénk, Urunk, az életünk személyes dolgait is, az ígéretek tekintetében is rád bízni, ő rábízni. És azt kérjük, Urunk, hogy segíts helyünkön lenni, amikor mi is lehetünk ilyen őrizők. Köszönjük ezt a kiváltságot, hogy mi is lehetünk a ti, akik az Urat emlékeztetitek. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy tudjunk így másokat is hordozni hittel. Áldunk téged, Urunk, a sikerekért, a boldog családi kapcsolatokért, a munkahelyi örömökért, de köszönjük, hogy neked akkor is megvan a terved, titkos terved, amikor lehet, hogy nem úgy alakult valami, hogy szerettük volna. Imádkozunk most is, Urunk, azokért, akik a gyász terhét hordozzák. Köszönjük, Urunk, hogy tényleg ilyen módon is reménység van nekünk az Úr Jézusban. Imádkozunk azokért is, Urunk, akik egyedül vannak. Lehet, hogy családi életet élnek, de lélekben egyedül érzik magukat. Könyörgünk azokért, akiknek a házasságukban válságba, akár itt a gyülekezetben is. Te adj újrakezdést azoknak, akiknek nincs már társuk. áld meg a gyermekeket, valóban nagy megtérést a gyermekeknek itt a gyülekezetben, minél hamarabb kérjük ezt, legyél a betegekkel, kórházban levő testvérekkel, azokkal, akik műtét előtt vannak vagy után, és az idős testvéreknek is te adjál, Urunk, reménységet. Köszönjük, Urunk, hogy te folyamatában készített ígéreteid beteljesedését. Imádkozunk most is kárpátaljai magyarokért. Hadd kérjük, Urunk, hogy hamar teremts ott békességet. Adja békességet a orosz és az ukrán nép között. Könyörülj meg az uniós problémákon. Látod, Urunk, hogy mennyi baj van a világban. Hadd képviseljünk téged, Urunk, ebben a világban is. És vezetőinket is úgy tesszük kegyelmedbe, hogy tartsd meg őket, őket is nyerd meg magadnak, ők is hadd legyenek a szó legszorosabb értelmében ilyen őrizők, mert hisznek benned, de addig is, amíg nem, lehessenek eszközeid, Urunk, ők is. Most a csendben elmondott imádságunkat is kérünk, hallgass meg az Úr Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 651. számú dicséretet pedig az áldás kérése vétele előtt énekeljük. Ki az Úrban bízott, nem csalódott még, és az egyes versek mindegyik témája tulajdonképpen végig arról beszél, hogy nem is az a fontos, aki bízik az Úrban, hanem az az Úr, akiben bízhatunk. 651-es ének az énekgyűjteményből.
Thank you.
Vegyük és kérjük az Úr áldását, testvérek! A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.